Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Üdvözlöm mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, amelynek címe Fáraók földjén. Olá, Adriennel ülök, és Kevi Franciska vagyok, és folytatjuk azt a szép hagyományt, amit eddigben megszokhattak nagyon régóta. Minden hónapban valami kis érdekes témába vezetjük el a kedves hallgatókat az ókori Egyiptommal kapcsolatban, és úgy kezdtük ezt az évet az elmúlt adással, hogy Egyiptom és a külvilág szerepét vizsgáljuk különböző kereskedelmi kapcsolatok révén, illetve háborúskodások révén is kitérünk mindenféle művészeti és különböző érdekes dolgokra ezen kívül. Ugye az előző kis alkalommal a második átmeneti korról volt szó, és a hükszoszokról, hogy kik is voltak, úgy megbeszéltük a legnagyobb városokat, Avariszt, honnan jöttek, és hogyan verték ki őket az egyiptomiak, és hogyan alakult meg az új birodalom, ami az egyik legizgalmasabb és legfontosabb, és most is innen fogjuk folytatni, majd egy kicsit még visszakanyarodunk, hogy milyen az új birodalom, hogyan jött létre, és kik az uralkodók, és tulajdonképpen két fontos népről lesz majd szó, Mitanni népéről és egy kicsit a hettitákról, de nagyon kicsit, mert a következő részekben is, adásokban is majd velük fogunk foglalkozni, hiszen a Ramszeszek korában ők elég jelentős szerepet töltöttek be Egyiptom életében.
Úgyhogy inkább a Mitanni birodalmat szeretnénk megismertetni önökkel. Lesznek forrásaink majd, illetve hosszabban ecsetelnénk a Megiddói csatát, az első Megiddói csatát. Adrián
percre pontosan szeretné.
Igen, 5 óra 10 perckor bevonult a sereg valami, és mit tervezek, illetve lesznek hírek, érdekesek.
Szerintem bele is vághatunk a hírekbe.
Jó.
Vagy nem mi?
Meg szeretnék egy-két információt közölni, például azt, hogy február 26-án lesz a következő közgyűlés, ahol lehetőségük lesz majd a kedves tagoknak akril festményt készíteni, magyar ari festőművésszel, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes, úgyhogy tessék utána nézni majd a maps.hu-n a részletes programról. Illetve ugye bizonyára már mindenki hallott róla, hogy a Szépművészeti Múzeum bezár. Most hétvégén van még az utolsó alkalom, hogy meglátogathassák a múzeumot. Nagyon jó programokkal készülnek, ezután is érdemes utána nézni. Lesznek koncertek éjszaka is, főleg fiataloknak tudnám ajánlani, illetve napközben is nagyon jó dolgok lesznek, akár gyerekekkel is lehet menni. Tényleg mindenki megtalálja szerintem a számára kedvező programot. Én sajnos munka miatt nem tudok menni, de legszívesebben ott lennék mindkét nap.
Én Bálba megyek.
Bálba mi? Bálin napi?
Nem. Ilyen polgári bál, csak pont Bálint napkor lesz holnap.
Majd mondhatnál pár dolgot a Bálint napról, hogyha már így belevágtam, de előtte még egy dolog. Még egy ilyen kis múzeumos program, még mindig megtekinthetők a múmiák, ugye? A Természettudományi Múzeumban nem csak egyiptomi, hanem mindenféle az világ minden tájáról talált múmiák, illetve állatmúmiák is találhatóak. Vagyis kiállították őket, vagy hogy mondjam, megnézhetőek, vagy mi? Tehát érdemes megnézni őket, akiket szerintem érdekel így a akit érdekel tényleg ezek a mumifikált dolgok, nem csak Egyiptomból.
Ez most hol?
Ez a Természettudományban.
Ja, amire mindig nem mentünk el,
de rajta vagyunk a dolgon. Úgyhogy ezt is még mindig ajánlom, csak ajánlom. Igazából ezeket akartam mondani, azt hiszem ma.
És ugye a mai alkalom az különleges, hiszen egyrészt péntek 13 van, úgyhogy Adrián egy kicsit ehhez kapcsolódó dolgokat is hozott, már mint egy-két olyan érdekes dolgot, holnap pedig ugye majd Valentin nap lesz, ami egyrészt ugye egy kicsit felfújt ünnepnek lehet gondolni, és kicsit ilyen jófogásnak, hogy mondjuk az emberek vásároljanak a szerelmüknek, de egyébként tényleg nagyon érdekes, mert ennek is, mint rengeteg ilyen ünnepnek, ugye ókori maradványai vannak, amúgy pont ezzel fogunk majd most foglalkozni, mármint hogy majd később, hogy ez milyen pogány rítusok és elemek, szertartások, vagy éppen kultuszok élnek tovább a mai keresztény világunkban is, ami szerintem nagyon fontos, hiszen ez volt az alapja annak, hogy megszülethessen maga a kereszténység. Nagyon érdekes szerintem, és maga ez a Bálint nap is nagyon fontos, hiszen a latin neve volt, több ilyen szent is volt, vagy vértanú az ókori időszakban, ugye amikor a keresztény üldözések voltak, tehát ezek a problémák, hogyha valaki keresztény volt, akkor hogy a római nép és a vezető réteg kivégezte különböző módokon, erről rengeteg ábrázolás is van, és különböző szenteknek különböző embereket vagy dolgokat védenek, attól függően mondjuk, hogy milyen élete volt, vagy hogyan élte az életét, vagy kiknek áldozta, vagy hogyan halt meg, amiatt lesz a védőszentje, így mondjuk Szent Ágnes a merrákos nőknek a védőszentje, vagy éppen a bántalmazottak és hasonlók, tehát amúgy nagyon jó kis történetek, és tényleg érdekesek, és Bálintnál is ez volt, hogy több ilyen, ugye latinul Valentinus, ezért Valentin nap a mai értelemben, és azért hívjuk így, tehát több szentről is tudunk elvileg, vagy véltanul, aki ekkor élt, És egyébként azért fontos még ez az ünnep, mert ez már az ókorban is megvolt, és szintén akkor is ugye ajándékozták egymást, és rengeteg olyan ünnep van, aminek pogány eredete van az ókori Rómában legtöbbször, ugye hihetetlen nagy birodalomról van szó, és hogy a kereszténység elkezdett terjedni, és végül egy elnyomott vallásból, és a kezdetben üldözött vallásból végül az egyetlen elfogadott vallás lett, és ami miatt a mi témánk mondjuk Adriennel, hát ott lett a vége tulajdonképpen, bezárták a templomokat, és több pogány dolog nem került fel a falakra, és semmi, és a kultuszok sem működtek már úgyis hasonló. Na most ebben a birodalomban bevett volt az, hogy egy pogány ünnepet úgy akarnak eltüntetni, teljesen mondjuk rátesznek egy kicsit ilyen keresztény dolgot, ami nem feltétlenül baj, hiszen nyilván Egyiptom is csinálta, tehát ezzel nincs feltétlenül probléma, csak hogy annyira szép, meg ilyen érdekes, hogy hogyan él tovább, akár mondjuk egy karácsonyban egy ókori szaturnália ünnep, amikor az emberek ajándékozták egymást, és egy hétig eltartott, és hasonlók, vagy pedig egy bálint napban, meg ilyenek, szóval szerintem ez egy tök érdekes téma.
Nagyon.
Úgyhogy majd most...
el tudnám ezt hallgatni órákig, csak így beszélj, meg nézlek.
De aranyos,
tök jó, azok nagyon érdekesek. Nagyon
ma egyeseknek nem úgy látom megint.
De.
Akkor nézzük is a híreket.
Jó,
igen,
bele is kezdek. Van először is egy nagyon felháborító hírem, amit valószínűleg mindenki
hát
hallott.
Hát ez borzalmas, de tényleg, szóval ez a szégyen, ez szerintem a múzeumnak és a kutatói munkának, úgyhogy hihetetlen.
Nagyon-nagyon
egyrészt
durva.
Nevettünk rajta, másrészt ugye nagyon szomorú, de tényleg, tehát, hogy ez hogy történhetett, meg mi járt az emberek fejébe, hogy sukiba, na akkor azt a ragasztót.
És már ráadásul egy olyan ragasztót, mert mindjárt is mondom, hogy tudták róla, hogy milyen, és mégis ezt használtak.
Na, igazából... ne csöppenj, vagy nem is értem.
Na, igazából a hírünk ugye arról szól, tulajdonképpen, hogy az egyik legismertebb egyiptomi fáraó, ugye Tutanhamon halotti maszkjának fonott szakála tavaly takarítás közben letört, tehát így egész egyszerűen ennyi a hír.
Egyébként ugye mindenki ismeri ezt a maszkot, nagyon-nagyon sokba kerül, arany, drágaköves, mindenes, gyönyörű, a híres Tutanhamon maszk.
Ezt tényleg mindenki ismeri.
Égköves, körülbelül szerintem az egyiptomi.
Meg a jelképe a piramisok mellett, mert tényleg ez az, amit mindenki ismer. Na és a Kairó Egyiptomi Múzeumban van kiállítva ez a maszk, és a kétségbeesett kurátorok gyorsan akartak cselekedni, mikor ugye megtörtént ez a kis baki, és ezért visszaragasztották ezt az álszakál darabkát, a szétfolyt, megszáradt ragasztót pedig egész egyszerűen egy spatulával levakargatták az arcáról, az arcfelületéről. Az eredmény hát persze katasztrofális lett, a 3300 éves leleten az összeélesztésnél egy közelről szépen kivehető rés látszik, valamint egy karcolása is úgymond gazdagabb lett ez a maszk a kaparás miatt. Három kurátora egyébként a múzeumnak, több brit lapnak is három különböző történetet mesélt el, tehát még ebben sem sikerült megegyezni ott a nagy kapkodásba, hogy mégis mi legyen a sztori. Az egyik például az volt, pont hogy a takarítás közben, igen, az legyen az, történt az incidens, egy másik szerint pedig éjszaka vitrin világításának megjavításakor történt, amikor is elmozították a maszkot, és hát miért ne pont a szakállánál ragották ezt meg, a legbiztosabb pontnál, és így kezében maradt annak az illetőnek valószínűleg, tehát ez volt a másik sztori. Ez egyébként csak tavaly történt, és a kurátoroknak feleség utasítására másnap a múzeum nyitása előtt gyorsan kellett cselekedniük, és a nagy kapkodásban egy nem megfelelő ragasztóhoz nyúltak, így szól az egyik kurátor. Sajnálatos módon egy oltatatlan ragasztó az epoxigyanta mellett döntöttünk, amelyet fémek, illetve kövek ragasztásához használnak. Akkor szerint fából van talán ez a maszk, vagy most akkor így rájöttünk ezáltal, mert nem sikerült ugye a megoldás, nem sikerült jól megoldani a dolgot. Tehát olyan régi anyaghoz, mint a Tutanhamon halotti maszkja, bizonyára nem volt megfelelő, mint utólag ugye ki is derült. Közelről ugye jól látható a szakál és az áll között égtelenkedő átlátszó sárgás massza. Csodás lehet. Egy másik kurátor elmondta, hogy az epoxi kifolyt, és gyorsan megszáradt a király maszkert arcfelületén, amit egy harmadik kollégájuk egy még kevésbé megfelelő eszközzel, egy spatulával próbált meg eltávolítani.
Tehát ezek elég végzett emberek voltak, tehát akik ezt tanulták, hogy mondjuk, tehát hogy ezekkel foglalkoznak,
de
nem?
Tehát
bármit nem, te vagy én, vagy...
volna, tehát
de
ezt nem kellett volna elkapkodni. Mondták volna azt, hogy most éppen fotózásra vitték el a maszkot, vagy restaurálni, vagy vizsgálatokat végeznek rajta, de nem az, hogy hip-hop csináljuk meg gyorsan. Tehát ezt nem így kellett volna kezelni egy ilyen intézménynek, akárhogy is nézzük, úgyhogy ez nagyon durva. Egy kis történelem, amint egy 3300 évvel ezelőtt elhunyt fáraó sírját egyébként ugye Howard Carter, brit régész fedezte fel 1922-ben a Luxorhoz közel található királyok völgyében. A maszk anyaga egyébként nagyon-nagyon tényleg kiemelkedő, az arany alapanyagot féldrágakő és színes üvegpaszta berakások díszítik, koriban még azért az üveg nem volt olyan mindennapos dolog, mint a mai világunkban. A szem kihúzott része és a szemöldök pedig lazúrkőből készült. Úgyhogy hát sajnálatos, hogy majd 100 évig sikerült tényleg megőrizni a épségét, és aztán pont most így a modern korban pedig nem hozzáértő, igen, emberek, vagy hát igazából hozzáértő
ez
emberek
az úrva, igen,
nem teszik tönkre. És ez volt a felháborító része a dolognak. Most jön egy érdekes, vagyis igazából ez is felháborító.
És erről van egyébként kép már, mint hogy láttunk, mert én még nem néztem meg. Mármint, hogy látszódik is tényleg, nagyon durván vajon?
Nem vagy... tudom, akartam összehasonlító képeket nézni mondjuk ilyen régebbi könyvben, de nem jutottam el odáig sajnos pont. Ez most mielőtt jöttem, gondoltam rá, hogy lehetett, hogy kellett volna hozni a kedves hallgatóknak képeket az előtte utána dolgokról.
Na majd feltesszük legközelebb, csak ugye nem a most jelenlegi témánk, és azért nem is gondoltunk, ja, de ez tényleg érdekes.
Na, a másik, ami szintén kicsit olyan felháborító hírem, az pedig arról szól, hogy a Vatikáni Múzeum egyiptomi gyűjteményében őrzött kép múmiáról szakemberek megállapították, hogy későbbi évszázadokban hamisították őket. A feltételezett ókori egyiptomi gyerekek múmiái díszítő vékony lemezek tavalyi restaurálása közben derült ki, hogy az antiknak tűnő aranyborítás valójában 1800-ban készült, és ezt akár is nézzük, nem időszámításunk előtt félre ne értsék, hanem most, 215 évvel ezelőtt. Az egyik 60 cm hosszú múmiát azóta meg is röntgenezték, a vizsgálat elárulta, hogy a több rétegnyi kötés alatt egy teljes csontváz helyett egyetlen sípcsont rejlik. Ez is egy felnőtt férfi, aki a középkorban élt, nem mellesleg.
Hihetetlen egyébként. Egyébként nem szeretjük, igen. Egyébként a Vatikáni Múzeumban, aki már volt, tudja, hogy ugye rengeteg ókori lelet van, gyönyörű, meg tényleg nagyon szép, nem is lehet körbejárni szinte egy nap alatt se, és van egy nagyon szép egyiptomi része, ott vannak a híres Udja Horesznetnek is a szobra, akiről ugye idéztünk mindig a perzsa hódoltság idején, tehát nagyon sok dologban, múmiáktól kezdve, és tényleg az, hogy tehát még én is láttam ezeket, és tényleg nem azt, tehát hogy hihetetlen, komolyan. Nagyon durva. Ezt mikor vizsgálták meg, vagy nem, vagy csak ott volt, vagy
csak
mi történt?
Láttam, nem is vizsgálták meg alaposan, nagyon fura, nem?
Igen.
Na mindegy.
Érdekes.
Egyébként elmondták, hogy a múmiákat ráadásul Angliában hamisították, mármint, hogy ezt is
megtudták. Hol
máshol egyébként. Tudjuk, hogy Angliában hamisították, na mindegy, tök fura. A 19. században múmia mánia hódított Európában, amelyet ugye Napóleonnak köszönhetünk, illetve az egyiptomi hadjárat miatt, vagy a amit kiterjesztett oda ezt a hadjáratot, és nagyon sok minden került ugye akkor onnan Egyiptomból mindenfelé. Például nagy divatot indított az is el, hogy 1822-ben ugye 100 évvel a Tutanhamonnak.
Ez elképesztő, ha ez valaki nem lát bele, azt mondja, hogy teljesen véletlen, akkor hát az hihetetlen.
De 1822-ben történt ugyanis az, hogy megfejtették a Rosetti követ, ez nagy mérföldkő volt az egyiptomi történelemben is, mindenben ezáltal olvashatóvá váltak a hieroglifák, nagyon-nagyon érdekes. Tehát ezek mind voltak, és ekkor jött az a dolog, hogy így elkezdték szépen hamisítgatni ezeket a dolgokat, tényleg, hogy akkor egyiptománia, aki nem jutott ki oda, akkor úgysem megcsinálta magának, és ebből próbált meggazdagodni, mert látta, hogy jó üzlet van benne. Egyedül a kötéshez használt tekercs származik a Krisztus előtti második évezredből, na, legalább valami. A kötés rögzítéséhez használt gyalta azonban nem egyiptomi, hanem európai. Azt nem tudni, hogy a Vatikáni Múzeumban honnan és kitől vásárolta, amit a múzeum, honnan és kitől vásárolta mostanáig eredetének hit múmiákat, pedig én úgy gondolom, hogy minden tökéletesen fel van jegyezve, de akkor legszerint mégse. A múzeum vizsgálata szerint további 40 hamisított múmia van más olasz és európai múzeumok egyiptomi gyűjteményeiben. És ezt így leírja, hogy 2 Firenzében, 1 Milánóban, 4 Torinóban, 1 Velencében és 2 Litvánia egyiptomi múzeumában.
Litvánia. Hogyan? Na minden. De mit gondoltak, hogy
ez igaz? És miért nem szedik ezeket ki amúgy? Tehát most felnézegetjük, akkor legyen egy álmúzeum, vagy egy álegyiptomi múzeum valahol.
Hihetetlen.
Na, úgyhogy ez volt a másik ilyen kicsit felháborító hírem, és van még egy, és már mindjárt felén is járunk az egész adásnak.
De hát ez nagyon fontos, ezek nagyon jó kapcsolatok szintén, tehát igen. Végül is jelenkoriak, szóval nem.
Bizony. A harmadik hírem pedig Márk evangéliumához csatolható, tehát Márk evangéliumának időszámításunk szerinti 90 előtt íródhatott másolat töredékére bukkantak kutatók egy múmia maszk belsejében.
Egyébként látja mindenki egy egyiptomban csodálatos.
Nekem ez is egy kicsit, amúgy nekem ez is felháborított, azt hittem, hogy mindjárt mondom, hogy miért. Igazából most csak én neked hoztam. Gyűjtetet.
Ó, ez a nagyos kis macskák. Nem.
Ez lesz az új műsor. A műsorunk mostantól ezzel fog foglalkozni. Na, nekem majd piszkálja csőrünk.
5-6-ig lesz a következő ilyen műsor.
Igen, igen. Tehát a szakemberek szerint az evangéliumok legrégebbi ismert másolatáról van szó. Nagyon érdekes. Az első századi evangélium töredék egy papíruszra íródott, amelyet később újra felhasználtak egy egyiptomi múmia halotti maszkjának elkészítésekor. Habár a fáraók halotti maszkjának alapanyaga többnyire arany volt, a hétköznapi emberek ugye ezt nem engedhették meg maguknak. Nyilván papírus használtak, ragasztóból és festékből készítették ezeket a maszkokat. A papírus se volt egy olcsó mulatság, sokszor már használtva és teleírt változatát használták fel újra. Így történt ez a dolog is. Az utóbbi években kutatók kifejlesztettek egy olyan módszert, amely során a ragasztót úgy tudják eltávolítani, hogy nem sérül a tinta, és olvasható marad a szöveg. ezeket a dolgokat én soha nem fogom megérteni.
Hihetetlen.
Az evangélium töredék azon, mint egy 100 ókori szöveg között van, amelyet a több mint 30 kutatóból álló csapat analizálás tesz újból olvashatóvá. Egy hátránya azonban van ugye a folyamatnak, mégpedig az, hogy tönkreteszik ezáltal a maszkokat. A kutatók egy része ezért mereven ellenzi az új eljárás, mondván a maszkok önmagukban is történelmi értéket képviselnek, szerintük egy olyan módszert kellene kifejleszteni, amely megóvja a leletek épségét. A kutató viszont, aki ezzel foglalkozik, azt hangsúlyozza, hogy ezek a maszkok, amelyek elpusztulnak a szövegek miatt, közel sem képviselnek akkora értéket, mint azok, amelyek már évtizedek óta helyet kaptak a múzeumokban. Hát mondjuk azt nem értem, ha van egy múzeumban 30 éve egy tárgy, az menőbb, mint ha megtalálok most egyet, és lehet sokkal értékesebb, csak mondjuk
nem
most
értem,
találom
benne. Nem értem, valamit kérem, tudom, ki ezeket a cikket.
Most megint valaki nagyon kamúzik itt, vagy...
Nagy huncutok.
Ugye? A múzeumi minőséget képviselő darabokhoz természetesen hozzá sem nyúlnak, mondja a kutató. A technika segítségével rengeteg új, eddig ismeretlen szöveg is előkerülhet, egy maszkból akár egy tucat, vagy még több is. A projekten dolgozó kutatók egyébként aláírtak egy titoktartási megállapodást, amely megszabja, hogy mi kerülhet nyilvánosságra. Erre főként azért volt szükség, állítják legalábbis ezt, mert sok múzeum és egyéb kulturális intézmény, esetleg magángyűjtő nem akarja, hogy kitudjon a szöveg tartalma. A kutató elmondta, hogy csak azért beszélhetnek az evangéliumról mindenféle kötöttség nélkül, mert 2012-ben már kiszivárgott róla néhány információ, vagy hát azért, mert feljebbről ezt az utasítást kapták, na mindegy, de csak én mit zárójelbe jegyzem meg. Az evangéliumot színalapú kormeghatározós vizsgálatoknak vetették alá, analizálták a kézírást, valamint azokat a szövegeket, amelyek mellett megtalálták az első századi írást. Habár a szöveg igen rövid, mégis sok információt hordozhat Márk evangéliumának változásairól. Emellett az elemzések egyik célja, hogy megtudják a szövegek pontos dátumát, így kiderülne, meddig használhat a papíroszokat, mielőtt maszkot készítettek belőlük. Úgyhogy érdekes igazából tényleg, igen. De na, azért itt is vannak nekem ilyen dolgok, amik ilyen furák ebbe az egészbe.
Ezek hasonló, nagyon jó hírek voltak.
Igen, hasonló híreket tudnak még ugye a múltkornak a honlapjáról elővadászni. Nagyon sok nem csak Egyiptommal kapcsolatos hír van, meg ugye képek is, úgyhogy tessék nézegetni, azt nagyon-nagyon jó dolgok vannak.
Na, valami babonás van még, vagy menjünk
babona el? Igazából annyi, hogy ugye a péntek 13 miatt babona, egy-két egyiptomi babonának is utána néztem, ebből kettő meg is maradt a kis fejembe, úgyhogy azt meg is osztanám önökkel. Az egyik az, hogy nagyon fontosnak tartották az egyiptomiak, hogyha a földeken dolgoznak, akkor hagymát dobnak maguk mögé, és ez azért kellett, hogy a kígyóktól megvédjék magukat, mert hogy a kígyók nem szerették a hagymának a szagát, egyébként nagyon aranyos. És édes. Hogyha egy másik, ami kicsit undi nekem, de ugye akkor nem volt ez annyira nagy dolog.
A krokodil?
Nem a krokodil, de amúgy az is undi. Igazából az arról szólt, hogyha valaki elkezdett őszülni, akkor frissen leölt borjúnak a vérével megállíthatta ezt a folyamatot, ha azt a hajára kente. Mert gondolom valami beszínezte mondjuk az őszhajszálakat sötétre, és akkor gondolom így eltűntek az őszhajszálak, viszont tiszta vér volt a fejük, én így gondolom. Na mindegy, hogy ez egy babona volt, hogy azt hitték, hogyha a fejükre kenik, akkor megállíthatják ezt a folyamatot, de valószínűleg csak szint adott az őszhajszálaknak a vér, úgyhogy... De.
Édesek, ezek nagyon jók, ezek a kis praktikák.
Úgyhogy ez kész ilyen praktika, mert azt ugye tudjuk, hogy nagyon sok mágia, meg mindenféle csillag dolgok, tehát ez nagyon, de ez a mindennapos részeik voltak, ugye a szemmelverés ellen a kék, ez ugye nagyon sokat hallgattunk ilyeneket arab varázslás órán még az egyetemen, úgyhogy tényleg ezeknek is érdemes. Jó. Utána nézni nagyon érdekes dolgok. És valami még ugye mai napig élnek, például ez a kék dolog a szemmelverés.
Igen,
ezek, amulettek náluk, úgyhogy ezek tényleg nagyon-nagyon érdekes, nagyon régi és nagyon érdekes dolgok, amik még
csodálatos.
Mai napig megvannak.
A mai napig tényleg.
Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani.
Köszönjük ugye. Szépen. Akkor menjünk el egy kis zenére gyorsan, és aztán visszatérünk.
حبي فيك لا اتكلم ولا غني لك مليون بحبك حب كتير يخليني حبيبي ادعي لك يا حبيبي من حبي فيك لا اتكلم ولا غني لك مليون بحبك حب كتير يخليني حبيبي ادعي لك يا أغلى من عيني
الله يخليني ليك
واجيب لك الدنيا دي
الله الله
يخليك ليا
Kontakt Rádió műsora, aminek címe Fáraók földjén, azon belül is Ramszesz történelmi arcképcsarnok. Hú, de furán hallom magam, elnézést, kicsit úgy, hogy így rezzek az egész, nem tudom, hogy mi van. Köszönöm. Tehát a mai alkalommal bele fogunk vágni tulajdonképpen az új birodalomnak a kezdetei közé, illetve a kapcsolatokba. Majd Adrián nagyon szépen felkészült tényleg a megidói csatának a szinte percre pontosan le vezeti majd, hogy mik történt.
Már egyszerűen eljutok odáig, mert már csak fél óra.
Uram Isten, akkor csak pár dolgot mondanék,
hogy... Nem, akkor onnan, ahol abba hagyjuk pont.
Ja, de... milyen laza lettél mostanában.
Szóval... nincs terv. Tartás.
Ez egy bölcs mondás volt, mindig a tanítónéni mondta óvodában, amikor rájöttem, hogy intelligensebb vagyok, mint ő, elkezdtem rohanni, és be akartam menni valahova, azt mondta, hogy ne menjél be, mert ne menjél be. És akkor mondtam, hogy ó, hát hát tényleg tud fegyelmezni, na mindegy. Szóval az előző alkalommal a Hyksoszokról volt szó, ugye a másik átmenti korra megbeszéltük, kik voltak, honnan jöttek, hogyan tették ki őket, és hogyan lett az új birodalom. Jakmesz egyesítette újra az egészet. Nagyon fontos, ő is egy nagy egyesítő, úgy, mint Ménész, úgy, mint Mentuhotep, ő a harmadik a sorban, majd még lesznek, de ez a három a fő, akivel foglalkozni kell. Tulajdonképpen már itt is voltak ugye külkapcsolatok, különböző területek, az ugye hódítások is mentek, felszabadítások, ugye Saruhen nagyon fontos erőd volt ebben az időszakban, Jafmesznek a fő érdeme az ország felszabadítása volt, amelyet Saruhen elfoglalásával koronázott meg, illetve Alsó-Núbiát is visszafoglalta ebben az időszakban Egyiptom, és voltak ugye lázadások is, de ezeket szépen folyamatosan leverték. Utána a trónon következő ember első Amenhotep volt, az Amenhotepeknek akkor nem szabad keverni a középbirodalmi Amenemhatokkal, nem, ez Amenhotepek, és az ő uralkodása például békében telt el, mindössze egy núbiai hadjáratról tudunk, de ez sem volt annyira fontos, és majd az ő utód után lesznek ezek a Thotmeszeknek a birodalma, ami tulajdonképpen a mi történetünkben majd fontosabb lesz. Első Thotmesz feliratából úgy tűnik, hogy Egyiptom hatalma ekkor már az egészen ez a Eufráteszig terjedt, és ez nagyon fontos volt, építészetileg, meg művészetileg pedig majd egy kicsit arra is kitérünk talán, hogyha úgy van, hogy már mennyire kapcsolatba kerültek, még inkább ez ez a külföldi kapcsolatok felerősödtek, mind katonai szempontból, hiszen hatalmas területről lesz szó, mint ahogy majd nem sokára halljuk, és a különböző népek, kultúrák egymással még erősebb kapcsolatba kerültek, kereskedelmi és ideológiai kapcsolatokról kell ebben az időszakban beszélni, amire nyilván nem lesz annyira időnk, de azért mégiscsak tudjuk, hogy mi történt. Első Amenhotep után az öröklés nem egységesen folytatódott, tehát nem egyeneságon, hanem Amenhotep lányának férjett a király első Thotmesz. Ebben az időszakban tulajdonképpen háborúk voltak, ez az új korszak, már a második évben egyébként egy nubiai lázadás leveréséről hallunk, de nubiaiakról majd a későbbiekben úgy is tudunk egészen sok mindent. Itt tulajdonképpen a déli határt egészen a harmadik kataraktáig tolták előre az egyiptomi, tehát mindenféle terjeszkedés van lefelé, meg oldalra is, nagyon leegyszerűsítve, nyilván ezt ebben is lehet fogalmazni.
Minden irányban.
Minden irányban szinte, igen. A szír-palesztin városállamok egyébként továbbra is önálló.
A görögökig.
Egészen, igen, folytattak, tehát önálló politikát folytattak, és Egyiptom valódi befolyása a terület déli részére koncentrálódott, és utána jön második Thotmesz, akiről már pár dolgot kell mondani, és az ő, hát tulajdonképpen féltestvére meg a felesége is ilyen, na mindegy, tehát erről már volt szó, amikor a 18. dinasztiáról beszéltünk, ugye Hatshepsut király, aki nagyon-nagyon fontos volt, és utána pedig ugye harmadik Thotmeszről kell beszélni, akihez el is érkeztünk hirtelen ahhoz az uralkodóhoz, aki igen erősen megreformálta az egész egyiptomi határvonalat. Hatshepsutról mindössze, ami talán érdekes lett nekünk a külföldi kapcsolatok résznél, a Punti expedíciója volt, ahol szintén voltak különböző kereskedelmi kapcsolatok, de egyébként tulajdonképpen a béke és a virágzás jegye volt nek a hölgynek az uralkodási ideje. Núbiából vannak harcok, de nem annyira fontos igazából, és ezek az árucserék és a Punti expedícióról kell még egy kicsit, mármint hogy csak így említés szintén beszélni, és igazából el is érkeztünk arra a területre, ami számunkra most fontos.
Mit tanni?
Igen.
Kis felvezetésképpen azért annyit mondanék. Hükszósz megszállás új támadó szellemet fejlesztett ki az egyiptomiakban. Ez űzte őket a hagyományos határokon túlfekvő területek meghódítására, és akkor leghatalmasabb birodalmának megteremtésére, és ez vitte őket nyílt viszályba más birodalomépítő hatalmakkal, így a mitanniakkal és a hettitákkal. Az egyiptomiak egyébként tanultak a Hükszósz uralom példájából, jól használták például a hükszószoktól átvett vasfegyvereket és harci szekereket, erről a múltkori adásban ejtettünk is szót. A hükszószoknak Palesztinába és Szíriába történt visszakergetése után Egyiptom birodalmi fényét katonakirályok sora által vezetett hadjáratok állították helyre. Alig több mint egy évszázad alatt egy 3000 kilométer hosszú birodalom jött létre, ugye az azért nem semmi. Harmadik Thotmesz 14 hadjáratot vezetett, és az ország határát az Eufráteszig tolta ki északon, amely ettől fogva még a terjeszkedni szerető mitanniak és határfolyónak ismerték el, tehát azt ők is elismerték, hogy odáig ér Egyiptom határa. A szíriai és palesztin területek kormányzásánál harmadik Thotmesz és legtöbb követője olyan gyengéd magatartást tanúsított, mint sehol máshol. Értem ezt úgy, hogy Núbiában például, ahol az egyiptomi birtokok már egészen a Nílus negyedik zuhatagáig nyúltak, az egyiptomi urak megtiltották helyi vezetőknek, hogy hatalmat gyakorolhassanak, míg Palesztina és Szíria urait azonban meghagyták a trónjaikon, és bizonyos függetlenséget is adtak nekik, mindaddig, amíg jó vazalosként viselkedtek, és nyilván még a pénzük Egyiptom úgymond kincstárába folyt be. Mindenek előtt pedig ugye garantálniuk kellett, hogy az egyiptomiak korlátlanul használják az ősi kereskedelmi utat, és ez megnyitotta számukra az utat északon Kis-Ázsia, keleten Babilon és Asszíria, nyugaton krétai Ciprus, az égei tenger szigetei, sőt a görög szárazföld felé is. Nagyon érdekes, hogy igazából ez vonatkozik most így ránk, továbbiakban is voltak a 20. dinasztiába is dolgok, ott hatalmas építkezésbe kezdtek, de nagyon költséges volt mindez, illetve a hadsereg fenntartása, illetve már a papságnak nyújtott adományok ugyancsak megcsapolták a királyi kincstárat, ezzel járt együtt a hatalomnak a megcsappanása, úgymond harmadik Ramszesz alatt még igazából egy ilyen szilárd helyzetről beszélhetünk, de ez után fog így nagyjából az összes többi Ramszesz alatt leromlani ez a helyzet, pont az ő uralkodása alatt észak felül líbiai betörést kíséreltek meg kétszer is, valamint kettő között a tengeri népek újabb támadása, komoly nyomást gyakorolt Egyiptomra, úgyhogy ezekben legalább láthatjuk is, miről fogunk majd még beszélni, tehát még lesz majd a líbiaikról következőkben, illetve a tengeri népekről, nagyon érdekes lesz. Egyiptom sikeresen ellenállt a tengeri népeknek, a sínai félsziget és Dél-Palesztina fölött ellenőrzés is megtartotta, ezután még 8 egymást követő fáraó veszi fel a Ramszesz nevet, és ez idő alatt Egyiptom elveszítette Palesztina felett az ellenőrzést, Núbia pedig a végén elszakadt Egyiptomtól, szépen így, hát úgymond elveszítjük azt a területet, amit így harmadik Thotmesz elér. A hadifoglyokat katonai körzetekbe telepítették le, e csoportok legfontosabbját a líbiaiak alkották, akik csak hamar asszimilálódtak, ám megőrizték identitásukat, és a népek idővel az ország főpolitikai erejévé váltak, ezt használták ki, és majd elérkezünk itt szépen lassan a harmadik átmeneti korhoz, de még nem szaladok azért ennyire előre. Illetve még az is közre játszott mindez, hogy a földközi tenger medencének több országában is hanyatlás kezdődött, a hettita birodalom például teljesen eltűnik majd, míg Asszíria pedig nagyhatalommá válik, jaj, még lesznek itt nagyon érdekes dolgok. Jól lehet, Egyiptom még tartotta magát, kétségtelen azonban, hogy a Közel-Kelet technikailag annyira megerősödött, hogy Egyiptom végleg elveszítette addigi kiemelkedő pozícióját. Hát valószínűleg ez annak is köszönhető, hogy elzáródhattak a kereskedelmi útvonalak, és így már nem jutottak el Egyiptomig azok a mondjuk újonnan kitalált dolgok, akár használati tárgyak vagy fegyverek, amik más népeket naggyá tettek, illetve erőssé. Úgyhogy itt aztán korrupció, meg trónviszály, meg mindenfélébe torkollik bele majd itt az egész történelem, de nem sétek ennyire előre, de most legalább láthatták, hogy nagyjából miről lesz még itt szó a következőkben, és akkor Mitanniról szeretnék egy pár dolgot, hogy mégis mi is ez a Mitanni birodalom, vagy hát kik voltak ezek a Mitanniak, vagy
Mitanniak? Honnan jöttek most hirtelen?
Akkádul egyébként így hangzik a nevük, Hani Galbat. Nem is volt olyan vészes, nem? Egyiptomi
nyelven.
Igen, azt hittem, hogy valami, úgy emlékeztem, hogy valami durvább lesz. Illetve egyiptomi nyelven pedig Naharinnak kell hívni, mondani. Az ókori mezopotámiai államalakulat volt egyébként ez a Mitanni, amely az időszámításunk előtti 15. században szerveződött meg, az időszámításunk előtti 14. században élte fénykorát, illetve az időszámításunk előtti 13. században pedig szétesett területeit hajdani vazallusa, a közép-asszír birodalom kebelezte be, ugye jönnek az asszírok, aztán bekebeleznek mindenkit ott a környéken. Virágkorában kiterjedt szövetségi kapcsolatot ápolt az egyiptomi új birodalommal, mi talán ők próbáltak mindenféle területet szerezni egymástól, aztán rájöttek, hogy inkább jobb a béke, majd erről is lesz mindjárt szó. Mitanni törzs területe az Eufrátesz és a Tigris felső folyása között, Asszíria területétől északra, Anatólia déli határán feküdt, fővárosuk pedig Vassukanni volt, ami egyébként máig nem lett meg, tehát nagyon-nagyon érdekes, van hogy még keresni. Nem ismerjük a helyét.
Micsoda? Van még keresni.
Ja. Az állam legnagyobb kiterjedése idején magába foglalta Asszíria területeit is, és számos szíriai vidéket ellenőrzött. Nagy mértékben átvették az akkád ékírást, csak hogy egy kicsit az írásról is beszéljek, illetve az írást asszír közvetítéssel sajátították el, úgyhogy igazából annyit kell róla tudni, hogy ékírás volt náluk. A király és a királyné a hettitákhoz hasonló sajátos szerepet töltetett be a társadalomban, hatalmuk viszont nem volt olyan kiemelkedő, mint mondjuk a régebb óta letelepedett társadalmakban. A gazdálkodás hasonlít a palota gazdaság felépítésére, van egy város, Nuzi, ennek nagy részét a palota foglalta el, melynek nagy számú állami rabszolgája a környező falvakban lakott. Minden állami alkalmazott és a szabad kézművesek is a palota alárendeltségébe tartozott. A földtulajdon formailag pedig a falu közösségeké volt, csak egy-két ilyen érdekesség, hogy mégis hogy is gazdálkodtak ezek a Mitanniak. A politika történetéről sajnos nem sokat tudunk, legalábbis amit tudunk, az csak külső forrásból, ez nagyon érdekes, valószínűleg az, hogyha megtalálnak ezt az úgymond fővárost, kerülnének elő dolgok, de addig csak egyiptomi források, asszír, illetve hetita forrásaink vannak. Ez alól csak egy kivétel van, egy erődítményből, Nuzi nevű erődítményből előkerült több irat is, mondjuk itt elég sok, több ezer kézirat, viszont ugye csak erről a részéről ismerjük, tehát semmi mást, sajnos, de hát ha még idővel, hát majd a történelem alakul, aztán megtalálják a várost, és egy csomó minden előkerül. A hurrikat az időszámításunk előtt 15. században kezdte egységesíteni, Parratarna és Saussatar, igen, ilyen Saussatar, ilyen nevek vannak itt. A kereskedelmi útvonalak áthelyeződtek egyébként, pont itt a fővárosokon haladt keresztül, úgyhogy ez nagyon-nagyon kedvező volt számukra. És itt van ez, hogy ez a Saustatar, ez az egyik uralkodó, összetűzésbe keveredett Egyiptommal. A III. és IV. Thotmesz több hadjáratot is indított Mitanni ellen, mire úgy döntött az uralkodó, hogy inkább békét köt velük, mert jobban jár így. Nem elég, hogy az asszírok is nyomultak, hát ennyi irányból nem lehet védekezni, kérem. Az elkövetkező időszakban a két nagyhatalom rendkívül jónak mondható viszonyt ápoltna legalább. Ez, illetve még Suttarnáról kell pár szót mondani, aki harmadik Amenhotep egyiptomi fáró apósa volt, lányát el is kellett küldeni az egyiptomi háremben, és itt ugye felesége lett harmadik Amenhotepnek. Utána következett egy Tusratta nevű bitorló, aki a trónviszályban nem tudta megőrizni a hatalmát, Asszíria elfoglalta Mitanni területének nagy részét, ekkor esett két részre a hajdani virágzó állam, igazából az asszírok hát úgymond bekebelezik őket is, mint ott ugye mindenkit abban a térségben, meg majd Egyiptom felé is kacsingatnak, bizony, de majd az a jövő zenéje. A kultúráról meglehetősen keveset tudunk, ez valószínűleg annak köszönhető, hogy nem találtak még elég forrást hozzá, csak ugye a külföldi forrásokat. Annyi biztos, hogy átvették az ékírást, és amit mondtam, hogy ami van forrásunk, az ezzel a nyelven van, de például nagyon fontos, ezt még akarnám mondani, hogy nem tudom, majd eljutok oda, valamit nagyon akar, eszembe jutott valami, hogy pont úgy tudták megfejteni például az írásukat, hogy mindegy, nem mondom, majd, hogyha oda jutok, ha eszembe jut, biztosan nem akarok ostobaságot mondani.
Fantaszmagóriákat.
Igen. Még az istenvilágról egy-két mondat, igazából ennyi, hogy az istenvilága hettitákéhoz volt egyébként hasonló, jelentős istenek között már induária eredetűnek tartottak is felbukkantak, a húri panteon feje Tesub viharisten volt, ami gyakorlatilag megegyezik a legkorábbi hettita elképzelésekkel, úgyhogy kb. Átvették az isteneiket, illetve több környékbeli istent is, illetve van még egy város Arrafában, ahol a ninivei Istárt tisztelték, nagyon érdekes. Úgyhogy a mitanni népről kb. Ennyit szerettem
nagyon
volna,
klassz.
Úgy, mégis, hogy lássuk, hogy kikkel volt dolgunk.
Akkor még pár dolgot így mondanánk, de igazából menjünk el rövidre, vagy inkább nem, vagy mi legyen?
Menjünk, akkor egy rövidre, jó, egy rövidre, és akkor utána folytatjuk, így legalább lezártuk ezt.
شوق البطيخة وعالبركة
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fárok Földjén című műsora. Egy jó kis energikus zene után itt vagyunk még az utolsó pár percre.
Ugye... aerobikozni kezdtünk. Igen.
Itt a színfalak mögött. Az új birodalom időszakában vagyunk jelenleg, és mit anniról volt ugye szó az előzőekben, illetve egyéb kisebb dolgokat mondtunk önöknek, például arról, hogy Núbia felé terjeszkedünk, illetve hogy a Punti expedícióról volt szó, ami nagyon fontos dolog, és a Hatshepszutnak a halotti templomában ugye nagyon sok ábrázolás is látható erről, ami nagyon érdekes, mert hogy még teljesen erről sem beszéltünk sokat, hogy de talán
akkor
igen, amikor a egyiptomi részéről néztük a dolgokat, hogy ez a pont vajon hol lehetett tulajdonképpen. Igen. Nagyon érdekes leírások vannak róla, de nem tudjuk teljes biztossággal bizonysága. Hogy mondják ezt? Tehát nem tudjuk 100%-osan megmondani, hogy hol van ez a Punt városa, ahonnan olyan csodás dolgokat hoztak Egyiptomba, hogy nagyon. Na, de most nem is húzom ezzel az időt. Még lehet, hogy majd egy adásba erről is lehet
szerintem
szó.
Lehet.
És akkor most harmadik Thotmesznél tartunk, ugye? Akinél a Megidói csatát kéne megemlítenünk, mint fontos történelmi eseményt, illetve van egy idézetünk róla tőle.
Igen.
Erről a dologról nem tudom, hogy most melyikkel kezdjük.
Hát az a baj, nem tudom, mert hogy már nagyon kevés az idő megint, tehát lehet, hogy lezárásként egy idézet, aztán majd visszatérünk, vagy kezdjünk bele, vagy hogy legyen.
Mondok pár dolgot, aztán lezárod az idézettel. Na, hogy mi is volt ez a Megiddo? Az első Megiddói csata nagyon fontos, mert nem csak...
Megkeverjék be, mert nálunk ezért már bukások
voltak. Hogy... Tehát az első Megiddói csatáról volt szó, ami Megiddó városától északnyugatra történt. Időszámításunk 1457. április 25-én, de nyilván itt is azért vannak a dátumokkal mindenféle kuszálások, de most ebben nem megyek bele. Tehát 1457 táján, április 25-én zajlott az ütközet, így említi ez a történelem írás. Ez az első olyan hadjárat, amelynek részletes leírását ismerjük, valamint nagy vonalakban felvázolható a csatamenete is. A csatára harmadik Thotmesz egyiptomi fáraó uralkodásának 23. kivében került sor, az események a karnaki Amon templom hieroglifáiból és más egyiptomi feliratokból váltak ismerté. Az egyiptomi királynő Hatshepszut uralkodásának vége fele a mai Szíria területének több uralkodója Egyiptom megtöntésére törekedett, hasonlóan a Hükszószkort megelőző időkhöz. Szíria és Palesztina kis államai szövetkeztek az Eufrátesz felső folyamának mentén lévő Mitanni birodalommal, ugye ezt mondtam, hogy itt még nem vagyunk haverok. A szövetség vezetője Durusa Kádes királya volt. A városnak egy hatalmas erődítmény nyújtott védelmet, Megiddó király egy hasonlóan erős védelmet nyújtó városban szintén a szövetség mellett volt, mint számos más király és fejedelem is. Harmadik Thotmesz maga 330 királyt és fejedelmet említ, de ezt a számot a történészek nyilván túlzásnak említenek, vagy hát túlzásnak tartják. Harmadik Thotmesz elindul, az a lényeg, és Gázába érkezésekor a következőt jegyezte fel: győzelem Gázában, a nemes ellenséget legyőztem, Egyiptom határát kiterjesztettem. Április 20-án a fáraó elérte Jehen városát, nagyon érdekes ilyen dátumok vannak, mert ugye amúgy március 30-án indul, ezt nem mondtam, bocsánat, és 9 nappal később, ugye meg már Gázánál van. Harmadik Thotmesz Jehen városától felderítőket küldött ki, akik azt jelentették, hogy északi irányban a Karmel hegység képez akadályt. A hegység mögött Megiddónak az erődje helyezkedett el, ahol a szír fejedelmek szövetségének csapatait vonták össze. Harmadik Thotmesz a felderítők információ alapján úgy döntött, hogy szemben a tanácsadói által javasolt útvonallal egy hegyi ösvényen közvetlenül Megiddó ellen vonul, de ez ugye nagyon kockázatos volt, mert ez egy szűk ösvény volt, egy libasorban kellett volna menniük, és hogyha mégis ott van az ellenség, akkor nagyon gyorsan legyőzhette volna a seregét Thotmesznek, és győzködték, hogy na arra menjenek, na hát ők mégis arra mentek, és egy nagyon jó döntés volt, mert a hegyen átvezető ösvényt a koalíció nem is figyelte abszolút, tehát így arra azt vették észre április 23-án, hogy igazából már bent vannak az ellenség északi és déli szárnyai közé, tehát oda érkeztek. Délben a teljes haderő kijutott a szurdokból, és 7 óra alatt elérték Ken hegység, a Kuen-Ken helységet, bocsánat, és ezt mondta ekkor a fáraó: készüljetek a harcra a nemes ellenséggel. Ilyen kis dolgok vannak. Harmadik Thotmesz a hegység lábánál vert tábort, és a következő napon megtette az utolsó előkészületeket a csatára, ezt mondta: gondoskodjanak a sereg ellátásáról és a segédhadag élelmezéséről. A csapatok a következő éjszakára kiadták a parancsot, hogy kitartás, kitartás, éberség, éberség, ilyeneket mondtak. Igen, és ugye április 25-ét a leírások az újhold ünnepeként említik. Nagyon aranyos parancsot adtak igazából az indulásra. és a fáraó ellenfelei ugye a hirtelen támadástól olyannyira meglepődtek, hogy visszavonultak az erődítménybe, a lovakat és az aranyozott harci kocsikat pedig hátrahagyták a csatatéren, tényleg, tehát minden maguk után hagytak, és Thotmes serege nem indult azonnal a menekülők üldözésére, hanem a csatamezőn hagyott értéket zsákmányra vetette magát, és erről így nyilatkozik, vagy így ír utólag a harmadik Thotmes: ha a seregem nem a rablásra gondolt volna, akkor Megiddót azonnal bevesszük. A nemes ellenfél Kádes akkor a városfalakon át nem tudott volna a városba visszavonulni. Ezt jegyezte fel a fáraó. Az egyiptomiak 340 foglyot ejtettek, 2041 lovat, 191 csikót, 6 csődört, néhány kis csikót, 2 aranyozott harci kocsit, 922 harci kocsit, 1 bronz páncélinget, 200 bőrpáncélt, 502 íjat, és Kádes királyának sátrából 7 ezüstverető sátorrudat, 1929 marhát, 2000 kecskét, 20500 juhot és 207500 zsák, Jezreel völgyi búzát zsákmányoltak, úgyhogy azt mondhatom, hogy elég sikeres volt az egész hadjárat, úgyhogy ennyit szerettem volna erről a Megiddói csatáról.
Hát ez csodálatos. Erről igazából van egy kis idézet, de most még mondjam el
gyorsan.
De hát akkor pont erről, hogy mondta Adrián, hogyha nem fosztogattak volna ezek a jó emberek, akkor azért hamarabb kész lett volna az egész, és teljes megsemmisítéssel végződhetett volna, nem az egyiptomiak részéről. És akkor erről van egy kis idézet, ezt gyorsan elmondom. Tehát ő felsége felszállt a színarany harci kocsira, felékesítette magát, mint Hórusz az erős karú, a cselekvés ura, mint a tébai Montu. Atya ám megerősítette karjait. Itt most ugye jönnek ezek az alapdolgok, hogy mennyire szuper és mennyire csodálatos, és aztán azt mondja, ja, ami tényleg a cselekvés, amitől látták, hogy ő felsége hatalmassá lett felettük, felvesztem, menekültek Megiddó felé félelemmel teli arccal. Csodálatos leírás. Uh-huh. Ott hagyták lovaikat, arany és ezüst harci kocsiaikat. Ruháiknál fogva húzták fel őket ebbe a városba, ugyanis népe bezárta ezt a várost, és leengedték ruháikat, hogy felhúzzák őket ebbe a városba. Ó, jaj, bár ne így cselekedtek volna ő felsége katonái. Szívük megkíván, hogy fosztogassák a legyőzött ellenség holmiát. Bevették volna Megiddót azonnal. Közben a megiddói lakosok gyorsan felhúzták azt a kádesi nyomorult legyőzött fejedelmet ennek a városnak a nyomorult legyőzött fejedelmével együtt, hogy bejutassák őket a városokba. Ő felsége iránti félelem költözött testükbe, karjaik elgyengültek, az ő ahet kígyó diadémje hatalmas lett felettük. Az egyiptomiak elvették lovaikat, arany ezüst harci kocsijaikat hadizsákmány fejében. A hátukon hevertek, mint halak a tópartján. Ő felsége győztes hadserege számlálta javaikat, kirabolták annak a nyomorult, legyőzött fejedelemnek a sátrát is, amely ezüsttel arannyal volt megmunkálva. Érezhetjük azt az egyiptomi túlzásokat és olyan kliséket, amikkel mindig is éltek az írásaiban, meg az ábrázolásaiban egyaránt. Szóval a mai adásban csak ennyi fér bele, de innen folytathatjuk is majd a következő alkalommal, mert ez egy nagyon érdekes téma, és még nem jutottunk igazán a végére. Nagyjából
a Ramszeszekhez jutunk most.
Igen, ami szintén már egy kicsit előrevetítettük, de mégis azért majd lesznek újdonságok, reméljük, úgyhogy 4 hét múlva találkozunk, és
köszönjük a figyelmet.
Köszönjük, viszont hallásra.
Kontaktrádió. A fáraók földjén.